Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Humanitárius katasztrófa alakult ki Misztráta városában, Líbiában, ahol tovább folytatja gyilkos agóniáját Kaddafi elnök. A diktátor hadserege gyakorlatilag terrorakciókat vezet a körbezárt város ellen, ahol a reggeli akcióban 4 gyereket öltek meg. A városban továbbra sincs víz, a kórházak nem tudnak sebesülteket fogadni, hatalmas a fertőzés veszély. A líbiai helyzetről a hírekben rendszeresen beszámolunk, a következő percekben azonban békésebb terepre invitálom önöket. A Guineai köztársaságba, ahol annak ellenére, hogy nem dúlnak harcok, elkél a segítség. Mához egy hétre indul útjára az Afrikai Egyesület 8. orvos missziója a Guineai köztársaságba, hogy egy korábban magyarok által épített kórházat felújítva 4000 embernek nyújtson segítséget. Először a misszió egyik tagját látom vendégül a stúdióban, majd az Egyesület egyik alapítóját kapcsoljuk Guineában, aki beszámol ottani tevékenységéről. Kérem, tartsanak velem!
Érdek és kötelesség. Segélyezés Afrikában.
Tehát március 29-én indul útjára az Afrikai Magyar Egyesület 8. önkéntes orvosi missziója Guineában, és vendégem a stúdióban Kis Virág, az Afrikai Magyar Egyesület koordinátora, az önkéntes csapat egyik tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Több ilyen misszióba vett már részt. Hogy látja így az előzetes információk alapján Guineában, mitől lesz különleges, mitől lesz más ez a misszió?
Az Afrikai Magyar Egyesület, amint ön is említette, így már 8. alkalommal indítja útjára az önkéntes orvosi misszióját. Én eddig 3 misszióban vettem részt, tehát ez lesz a 4. önkéntes orvosi misszió, amelynek koordinátora leszek. Szervezés tekintetében mindegyik ugyanolyan, tehát ugyanolyan előkészítő folyamatokon megyünk keresztül itthon is, illetve a helyi információkat pedig mindig vagy kint lévő munkatársainktól szoktuk kapni, jelen esetben dr. Steyer Józseftől, aki kint tartózkodik már Guineában, és az ő információra alapozva tudjuk felkészíteni az orvosokat, illetve az önkénteseinket erre az útra. Betegségek tekintetében, mivel Guinea Mali szomszédos országa, és Maliban már jártunk a 6. orvosi misszió keretében, tehát betegségek tekintetében ugyanaz azokra számítunk, tehát rengeteg maláriás, bélférges, elfertőződött sebek, gombásodás, ilyesmikre számítunk.
És ha jól tudom, akkor a misszió többi tagja is már, hogy úgy mondjam, harcedzett. A veterán szót csak azért nem használnám, mert hölgyekről van szó, de több misszióban részt vettek már. Ugye, ha csak Jakel doktornőt említem Kecskemétről, aki itt a stúdióban is volt vendégünk, és már ez lesz aztán már a harmadik
Igen.
missziója. Egyébként hogy alakul az, hogy bizonyos orvosok akár többször is elmennek egy-egy ilyen misszióba?
Szerencsés az összetétel, hogyha egy olyan orvos is részt vesz abban a misszióban, vagy a következő misszióban, és új orvosok is vesznek részt, hiszen egymástól már előre is tudnak tanulni. Rengeteg orvos jelentkezik, aztán a szervezés folyamán mindig kialakul, hogy ki az, aki csak úgy szeretne, álomszintjén szeretne, most hallott először a misszióról, aztán így kialakul benne, hogy aztán neki ez mégiscsak jó lenne, és el tudná jönni, vagy mégsem. És a végére mindig annyi ember marad, úgy mond a kalapban, akiket el tudunk vinni. Jelen esetben 4 fogunk menni, ebből 2 orvos, ahogy ön is említette, Jakel Anna doktornő, aki már harmadjára jön, ő járt már először Kongóban, tavaly Maliban, és most jön majd Guineába, illetve dr. Révész Gertrud, ő szintén egy házi orvos, ő pedig Dunaújvárosból fog jönni, ő először, és lesz egy tolmács segítőnk is, ő Vinicai Virág, aki már a madagaszkári misszióban részt vett, tehát ő is tudja előre, hogy mi az, amire számítunk majd tőle, nem csak tolmácsolásban, hanem adminisztrátori feladatok végzésében is.
De ön egyébként szintén tolmácsol, mert jól tudom, francia nyelvterületre mennek is.
Igen, Guineában is a francia hivatalos nyelv, viszont szükségünk lesz majd helyi tolmácsokra is, hiszen az igaz, hogy a francia hivatalos nyelv, de nagyon sokan csak a helyi, többek között a mandinka nyelvet beszélik, úgyhogy lesz szükségünk majd egy második tolmácsra is, igen.
Hogy néz ki az ön szemszögéből egy ilyen misszió? Ugye itt az orvosok dolgoznak egész nap. Itt akár segéderőként ott kell lenni, meg kell tanulni akár ilyen alapvető nővér feladatokat ellátni, vagy pedig szigorúan csak arra hagyatkoznak, hogy önök moderálják a találkozásokat?
Nem, abszolút. Mindenben, amiben tudunk segíteni, abban részt veszünk. A legelső misszió során az első 2 hétben inkább csak néztem az orvosok munkáját, de aztán gyógyszert adagoltunk, sebet kötöztünk már a végén, szóval ilyen nővéri feladatokat természetesen mi is el tudunk látni. És egyébként pedig a feladatom ez a mindennapok megszervezése, hiszen Afrikáról van szó, nincs 2 egyforma nap. Mindig jön velünk szembe probléma, amit meg kell oldani, hol aludjunk, éppen aznap hova menjünk, mit tegyünk, meddig dolgozzunk. dolgozunk. A váró betegek körében pedig szoktunk felvilágosítást, higiéniai információkat is, főleg gyerekeknek közé tenni.
Úgy néz ki, hogy ott várakoznak a betegek az előtérbe, vagy az udvaron, vagy nem tudom én a körülményeket elképzelni. Valószínű, hogy nem biztos, hogy azt kell elképzelni, mint egy budapesti rendelőben. És akkor önök kiállnak, és kvázi ilyen tréninget tartanak ott, hogy hogyan kell kezet mosni, tehát ennyire alapvető dolgokat?
Igen, például Madagaszkáron is volt egy olyan alprojektünk tulajdonképpen a misszión belül, hogy csak azok a gyerekek kaphattak lufit is, akik az ott előkészített betadinos vízben kezet mostak, hiszen nem tudják, hogy rengetegszer újra fertőzik a már meglévő betegségeket azzal, hogy nem kezelik ezeket a fertőzéseket.
Mennyire hatékonyak ezek az oktatások? Mert ugye egyszer hall róla, valószínű, hogy ha eddig nem tanulta meg, akkor ez nem is a helyi kultúra része, hogy mondjuk étkezés előtt kezet mosni, vagy ha még akkor nem is mindig, de legalább amikor hozzányúlunk egy sebhez, vagy amikor nagyon piszkos a kezünk, azt kell mindenképpen megmosni, vagy hogy melyek azok a dolgok, amikhez ha hozzányúltunk, attól függetlenül, hogy nem látszik, akkor is meg kell mosni, és melyek azok a dolgok, amiknél azért elhanyagolható ez a dolog.
Tulajdonképpen az egy hónapos misszió azért elég hosszú ahhoz, hogyha valakik utána visszajönnek kontrollra, vagy újra meglátogatják a rendelést, akkor már esetleg ők is rájöhetnek arra, vagy észrevetik azt, hogyha kezet mosnak, akkor talán nem fog annyira fájni, vagy nem fog annyira gennyesedni, vagy esetleg hamarabb begyógyul a seb, úgyhogy egy hónap azért elég hosszú ahhoz, hogy ilyen kis eredményeket el tudjunk érni, illetve a gyerekek, meg a fiatalokra pedig nagyon lehet számítani ilyen ügyben, hiszen ők nagyon nyitottak és nagyon szeretnének tanulni, és a gyerekeket matricával, lufival, ilyesmivel pedig nagyon jól lehet motiválni.
Ha már itt említette a lufikat és a különböző eszközöket, gondolom, hogy azért ennél fontosabb eszközök is vannak, bár ahogy elmondta, ezek nagyon fontos eszközök, hiszen ezek motiváló eszközök, de gondolom, hogy azért kötszertől kezdve, gyógyszeren keresztül, akár élelmiszert és visznek magukkal, mi mindenre számítanak, illetve itt az utolsó percekben van-e még olyan dolog, amivel hozzájárulhatnak azok, akik szívesen segítenék ezt a missziót az önök munkájához?
Én hagyományainkhoz, mondhatnám, hogy hagyományainkhoz híven ezúttal is kötszereket, spatulát, műanyag kizacskókat, orvosi alapfelszereléseket, tehát otoszkóp, fonendoszkóp, lázmérő, vérnyomásmérő, ilyeneket fogunk kivinni, a gyógyszereket pedig helyszínen fogjuk megvásárolni. Úgyhogy, amint említette, persze természetesen lufit, matricát, kis cukorkákat a gyerekeknek, úgyhogy ezeknek a gyűjtése jelenleg is folyamatban van, úgyhogy ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen hozzájárulna a misszió sikeréhez, akkor az irodánkban ezeket nagyon szívesen befogadjuk, hogy jövő héten el tudjuk vinni.
De az orvosságot viszont ott fogják megvenni, akkor ebből én arra a következtetésre jutottam, hogy pénzt azt minden mennyiségben elfogadnak.
Igen, természetesen. A gyógyszereket több okból kifolyólag szoktuk a helyszínen megvenni. Egyrészt sokkal nagyobb kiszerelésben lehet a helyszínen megvenni, másrészt, amikor mi éppen egy misszióban vagyunk, az adott gyógyszertár nagyon örül annak, hogyha mi többször megjelenünk egy héten, hiszen mi nagyon nagy mennyiségben szoktuk náluk megvenni a gyógyszereket, illetve helyi embereknek a helyi gyógyszereket szoktuk adni. Ez későbbiekben is fontos, hiszen az ambuláns lapjainkra fölvezetjük, hogy milyen betegséget diagnosztizáltak az orvosok, milyen gyógyszert kapott, mi a terápia, és ezzel a kis lappal, hogyha ők utána tovább tudnak menni a helyi orvosokhoz vagy kórházakba, akkor utó tudják követni, hogy mi az a gyógyszer, amit kapott. Másrészt sokkal gazdaságosabban tudunk ott bevásárolni a gyógyszerekből, úgyhogy a hozzánk befolyó adományokat sokkal hasznosabban és gazdaságosabban tudjuk ott elkölteni, és itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy egyesületünk idén is szeretettel várja a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait. Bővebb információt és a számlaszámot pedig a honlapunkon, a www.ahu.hu megtalálhatják.
Kisvirág, az Afrikai Magyar Egyesület koordinátora, a 8. önkéntes orvosi misszió tagja. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Jó munkát kívánok Afrikába.
Köszönjük szépen.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Neked szabad az út, veled múlott a sors, ahogy akarod, úgy táncolsz. Neked arany a kút, neked ezüst a polc.
És a vonalban van dr. Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület egyik alapító tagja, aki most éppen a Losz sziget csoporton tartózkodik, ez Guinea fővárosától, Conakry-tól néhány kilométerre fekvő szigetcsoport, és ha jól tudom, ennek a szigetcsoportnak érdekes története van, és még magyar vonatkozása is.
Igen, így pontos a dolog, az 1500-as évektől itt különböző tevékenység folyt, elsősorban a rabszolga kereskedelemnek volt itt egy központja, utána egy nagy börtön, aztán később stratégiai jelentőséggel bírt angolok és franciák veszekedtek rajta, de ami a legszebb, hogy a 60-as évektől körülbelül 20 magyar család dolgozott itt a gyerekeikkel, és hát ezek között voltak az én szüleim is.
És mi folytott akkor, mit lehetett dolgozni Új-Guineában?
Itt bauxit kitermelés folyt, ugyanis a Loss-szigetek rendkívül jó minőségű bauxitot tartalmaztak, illetve később itt készítették fel azokat az embereket, akik a világ harmadik legnagyobb bauxit bányáját üzemeltetik ma Észak-Guineában, Bokéban.
Pár szót beszéljünk a mostani kintartózkodásának okairól, mert ha jól tudom, túl azon, hogy segíti a jövő héten induló orvoscsoport munkáját, azért valami elsődleges célja is van az ott tartózkodásának.
Igen, a kintartózkodásom, főleg a hosszú kintartózkodásomnak összetett célja van. Valóban van egy karitatív része, hogy az AHU orvosainak előkészítettük itt a terepet, kifestettük az egészségügyi létesítményt, ami rendkívül elhanyagolt volt, és itt a szigeten mintegy 4000 ember szűrésére kerülhet sor, amit hihetetlenül várnak, hiszen a sziget a 60-as évektől folyamatosan pusztult le, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az afrikai normáknál is gyengébb képet mutat. Én pedig azért vagyok hivatalos Guineába, mert itt az energetikai problémákat mérem fel, és erre egy komplex megoldást dolgozunk ki, úgyhogy folyamatosan szinte minden nap tárgyalok az ipari minisztériummal, illetve az egyéb szakhatóságokkal, és ennek kapcsán kívánom azt a szakmaiságot képviselni, amit ugye odahaza is megismertek tőlem.
De egyébként most mi ott a legfontosabb feladat? Most túl ezen a karitatív feladatunk, tehát mondjuk energetikai szempontból mi kecsegtet jó lehetőségekkel?
Azt kell, hogy mondjam, hogy több lehetőség van, és legfontosabb az, hogy a deforestációt, tehát azt a fajta erdőirtást, eszetlen erdőpusztítást, amit ők kényszerből csinálnak, azt lelassítsák vagy megállítsák, ez a legfontosabb cél. Ezt az új guineai kormány, amely január óta van hivatalban, egy tavaly decemberben választott elnökkel, ez kihirdette. Tehát a legfontosabb az, hogy a fának, a kieső fa, illetve faszénnek alternatívát találjunk, illetve a másik az, hogy az afrikai városokra jellemző úgynevezett blackoutokat, tehát áramszüneteket a megújuló energiák használatával próbáljuk csillapítani, vagy adott esetben megszüntetni.
És ott a szigeten most éppen mind dolgoznak?
Hát nem titkolt célom ez se, hiszen itt úgy fogadnak, mint egy családtagot, vagy fogadtak, mint egy családtagot. 16 éve járok vissza rendszeresen, és több szakemberrel együtt dolgoztunk ki konkrét programokat, de most éppen ezt a rádióinterjút egy hajóbontás közben adom, hiszen itt több olyan elsüllyedt hajó van, ami akadályozza a kikötést, akadályozza a biztonságos közlekedést, és ennek megfelelően most néhány nap óta különleges eszközöket szereztem be, és hát hajót bontok, ami nem éppen az én energetikusi feladatom, de elég szép engineeringet, elég szép mérnöki teljesítményt kell hozzá produkálni, hogy ezeket a több száz tonnás utcájukat, illetve hajóroncsokat szétszedjük és eltávolítsuk innen.
És akkor utána milyen irányba indul meg ott a szigeteken a munka?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Schuster maradjon a kaptafánál, nem titkolt szándékom, hogy egy nagyon szép kis gázüzemet helyezzünk hamarosan üzembe, és hajón fogadom a gázt, ezért is tisztítjuk a kikötőt többek között, és ennek megfelelően aztán a palackozással és úgynevezett communal kitchenekkel, tehát ilyen közösségi konyhákkal próbálom majd nagyobb területen népszerűsíteni ezt a fűtőanyagot, de elsősorban olcsóbbá tenni, mert rendkívül drága most, tehát kvázi luxus, szemben azzal, hogy az átlag kis tüzelőeszköze lehetne.
Honnan lehet ott gázt beszerezni, vagy nem is az a nagyobbik probléma, hanem igazából a disztribúció a nagyobbik probléma?
Alapvetően az, hogy nincs logisztikai rendszer, és ugye engem a szakma nemzetközileg is arról ismert meg, hogy én mindig is az energia logisztikával foglalkoztam, tehát azzal, hogy valóban honnan, hogyan lehet elhozni gázt, hogy lehet azt tárolni, illetve szétosztani. Ezt kell kialakítanom itt is, hiszen a legnagyobb probléma az, hogy az alapinfrastruktúra is hiányos, ezért aztán nem lehet olyan modulokba gondolkodni, mint mondjuk Európában. Magyarországon.
Beszéljünk néhány szót az orvosmisszióról. Milyen körülmények közé kerülnek most a misszió tagjai? Milyen betegségekre számíthatnak, illetve mennyire elhanyagoltak az emberek a szigeten?
A szigetek a 60-as évektől kezdve folyamatosan lepusztulnak. A kormány gyakorlatilag teljesen elhanyagolta. Megjegyzem, hogy magával Konakrival is rengeteg gondja van, tehát az, hogy itt a 4000 embernek milyen életkörülményei vannak, alakultak ki, az a legkevésbé se izgatta a volt katonai kormányokat. Ezért aztán az ivóvízellátás az kutakból merítéssel történik, és elég rossz minőségű az ivóvíz. Villanyszolgáltatás egyáltalán nincs, ez csak annyiban oldható meg, hogy a szállóban, ahol lakni fogunk, ott egy kis generátor működik, és este 7 órától éjjel 2 óráig gyakorlatilag ad áramot nekünk, viszont ami jó hír az az, hogy Konakriból a torony ránk lát, és tegnap sikerült az internetet üzembe helyeznem egy nagy kapacitású átjátszóval, úgyhogy, és antennával, úgyhogy tulajdonképpen internet és telefon kapcsolatunk az folyamatosan van. Hát ezért tudom ezt a mostani interjút is adni.
Ez az orvosmisszió, ez mennyire tud megágyazni egyébként más egyéb kapcsolatoknak? Tehát gondolok itt arra, hogy további gazdasági, illetve akár karitatív tevékenységeknek, akár a szigeten, akár egész Guineában.
Én úgy gondolom, hogy az orvosmissziónak a célja hármas mindenképpen, és ezt Balogh úrral, az AHU elnökével kijövetelem előtt részletesen átbeszéltük. Az egyik valóban az, hogy a szigeteken van egy pár beteg ember, ugye itt a malária, az talán kevésbé veszélyes, vagy kevésbé gyakori, mint a kontinensen. De ettől függetlenül az ivóvíz minőségéből adódóan, vagy a táplálékból adódóan bizony gyomor problémáktól kezdve a magas vérnyomásig, tehát megjelentek a civilizációs betegségek is az itt élők között, sok minden van. Egy átszűrés, különösen azért, mert sok a kisgyerek, a fiatal gyerek, ez nagyon-nagyon fontos lenne. Úgy tudom, hogy az orvosmisszió egyébként ilyen gyors vizsgálati, gyors teszt dolgokat is hoz magával, tehát ez kétségkívül újdonság és segíteni fog. A másik irány az az, hogy a magyar orvosoknak trópusi gyakorlatot lehessen szerezni, ezért egyfajta bázis kellene, ami ad abszurdum, még némi kiépítés mellett, tehát némi fejlesztés mellett, lehet itt Kassa szigete is, lehet a Losz sziget is, hiszen a guineaiak ezt nagyon szívesen vennék. A harmadik dolog valóban az, hogy szívesen látnak bennünket a különböző intézményekben, és ezt úgy gondoljuk, hogy az 1960-as években, 60-as, 70-es években nagyon komoly guineai-magyar kapcsolatoknak adhat egy lökést, újjáélesztheti azokat. Csak hagyd mondjam, hogy az aranycsapatból Budai itt van eltemetve Konakriba, és a Konakri nemzeti válogatottnak a leghíresebb edzője volt. Nekem pedig itt atyai mentorom volt szintén az aranycsapatból, Zakariás, aki itt Zakiként szintén nagyon nagy karriert futott be.
Akkor reméljük, hogy még lesz folytatás, és amikor hazatér, akkor további eredményekről tud beszámolni. Dr. Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület alapítója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. További jó munkát!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és további szép napot a rádió hallgatóknak!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.